Kedves hallgatom! Bírák könyve 12. részének első, második és harmadik versét olvassuk. De fegyverbe szólították az efraimiakat. Száfón felé vonultak, és ezt mondták Jeftének. Miért vonultál harcba az ammóniak ellen anélkül, hogy hívtál volna bennünket, hogy menjünk veled? Rád gyújtjuk a házadat. Jefte azt felelte nekik. Nagy perem volt nekem és népemnek az ammóniakkal. Én kértem a segítségeteket, de ti nem szabadítottatok meg a kezükből. Amikor láttam, hogy ti nem szabadítotok meg, kockára tettem a saját életemet, megtámadtam az ammóniakat, az Úr pedig a kezembe adta őket. Miért jöttetek most hadakozni velem? Már láttuk, hogy Efraim férfiai vitatkoztak Gedeonnal is. Bírák könyve 8. rész 1. vers. Amikor nem hívta őket, hogy segítsenek elpusztítani a midjániakat. Most ellenséges módon követelték, hogy indokolja Jefte, miért nem kérte segítségüket a harchoz. Efraim irigysége valóságos fertőzés volt, ami eltévejedéshez vezetett. Később, amikor a királyság északi és déli részre szakadt, láthatjuk, hogy Efraim a középpontja a lázadásnak. Ez visszavezethető irigységükhöz. Ma az egyházban is van irigység. Ez az egyik legnagyobb problémánk. Pál apostol mondta, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymás magatoknál. Filippi levél, 2. rész, 3. vers. Önzésből, hiú dicsőségvágyból. Ez azonos a hiába valósággal és az irigységgel. Ez a két bűn okoz problémákat a gyülekezetekben ebben a korban. Amikor hallok valakit a gyülekezetben panaszkodni amiatt, hogy nem úgy halad a közösség, mint kellene, akkor kíváncsi vagyok rá, hogy vajon nem az irigység beszéle belőle? Ha valaki ellenkezik állandóan a prédikátorral, azt gyanítom, hogy az irigység van a háttérben. Itt is az irigység volt a probléma. Jefte megvédte magát. Efraim férfiai fel akarták gyújtani a házát a feje fölött. Ekkor összegyűjtött Jefte minden gileádi férfit, és megütközött Efraimmal. A gileádi férfiak megverték Efraimot, mert ezt mondták, elfajzott efraimiak vagytok. Gileád ugyanis Efraim és Manassé közé esik. Ezután elfoglalták a gileádiak a Jordán gázlóit Efraim elől, és mikor a menekülő efraimiak azt mondták, hadd menjünk át, megkérdezték mindegyiktől a gileádi férfiak, efraimi vagy? És ha azt felelte, nem, akkor azt mondták neki, mondd, hogy Sibbólet. És ha az Sibbóletet mondott, mert nem tudta helyesen kiejteni, akkor megragadták és lemészárolták a Jordán gázlóinál. Így esett el akkor 42 000 efraimi. Bírák könyve, 12. rész, 4., 5. és 6. vers. A gileádiak sikeresen legyőzték az efraimiakat, és elfoglalták a Jordán gázlóit, hogy az efraimiak ne tudjanak elmenekülni. Egy jelszót választottak ki, amit nehéz volt kiejteni egy olyan mással hangzó miatt, ami nem volt az efraimi dialektusban. Ez a szó a Sibbólet szó volt. Ha valakinek a kiejtése nem volt megfelelő, akkor bajba került. Nekünk is nehéz kimondanunk bizonyos idegen szavakat. A Sibbólet szót nehezen tudták kiejteni az efraimiak. Jefte 6 évig volt Izrael bírája. Azután meghalt a gileádi Jefte, és eltemették városában, Gileádban. Bírák könyve, 12. rész, 7. vers. Jefte halála 6 eseménydús esztendőt fejezett be. A következő három bíróról gyakorlatilag semmit sem tudunk. Semmit nem tettek. Tettek valamit, de nem ítélték Izraelt úgy, ahogy kellett volna. Utána a betlehemi Ibcán volt Izrael bírája. Volt neki 30 fia, és 30 leányát adta férjhez máshova, a fiainak pedig 30 leányt hozott feleségül máshonnan. 7 esztendeig volt Izrael bírája. Azután meghalt Ibcán, és eltemették Betlehemben. Bírák könyve, 12. rész, 8., 9. és 10. vers. Ez a bíró Betlehemből származott. Betlehem volt Júda egyik déli városa. Ibcánnak 30 fia és 30 leánya volt. Azt gondolnám, hogy bíráskodásának 7 éve alatt nemigen volt ideje, hogy lányainak férjeket szerezzen. De nem volt az Izrael fölötti bíráskodására sem elég ideje. Más szóval, Ibcán teljes idejét a családjának szentelte. Ezzel semmi baj sincs, de nem erre kapott elhívást. Nagyon sok téves nézet uralkodik manapság a felelősség kérdésével kapcsolatban. Egyszer hallottam egy prédikátorról, aki elindult, hogy szolgáljon egy másik városban, és a kisfia akart vele beszélni. Leült és beszélgetett a kisfiával, és ezért nem jutott el a vállalt beszédet megtartani. Sokan megdicsérték érte. Barátom, ez az ember nem tartotta meg ígéretét, és elrontotta a gyermekét is. A szeretetet és az érdeklődést úgy is bemutathatjuk gyermekeinknek, hogy elvégezzük vállalt feladatainkat. Van olyan idő, amikor a fontossági sorrendet meg kell változtatnunk. Azt hiszem, jobban segített volna a fiának, ha ezt mondta volna neki. Édesapádnak előadást kell tartania, és ez fontos. Neked is akarnod kell, hogy ezt az előadását megtartsa. Azt hiszem, a kisgyermek egyetértett volna ezzel. Azután az édesapa így folytathatta volna. Amikor visszatérek, akkor elbeszélgetünk mindenről, vagy holnap beszélgethetünk egymással. Ezzel többet használt volna az édesapa a fiának, mint azzal, hogy elhanyagolta a szolgálatát. Csak még jobban elrontotta a fiát. Talán nagyon szigorúan hangzik mindez, de nem tudom jóvá hagyni Ibcán bíró viselkedését. Semmit nem tett. Ez a középszerűség képe, abban biztos lehetsz. Utána Zebulóni Élón lett Izrael bírája. 10 esztendeig bíráskodott Izraelben. Azután meghalt a Zebulóni Élón, és eltemették Ajjálónban, Zebulón földjén. Bírák könyve, 12. rész, 11. és 12. vers. Ez a két vers elmond nekünk mindent, amit tudunk Élónról. Semmit nem tett. Még csak nagy családja sem volt. Nyilvánvalóan csupán a nagy ujjait forgatta egymás körül. Utána Abdón, a pirátóni Hillél fia lett Izrael bírája. Volt neki 40 fia és 30 unokája, akik 70 szamárcsikón jártak. 8 esztendeig volt Izrael bírája. Azután meghalt Abdón, a pirátóni Hillél fia, és eltemették Pirátónban, Efraim földjén, az Amálékiak hegyvidékén. Bírák könyve, 12. rész, 13., 14. és 15. vers. Abdón sem tett mást, csupán túlszárnyalta Jáírt. Ahogy láttuk a 10. fejezetben, Jáírnak volt 30 fia, de Abdónnak 40 fia és 30 unokája is volt ezen kívül. Különös látvány lehetett, amint ez az ember kivonult a városból fiaival és az unokáival. Láthattad volna jaguárok, mustangok, pintók és kúgárok felvonulását, amilyet még sohasem láttál azelőtt. A szamárcsikó csúfolkodó madárnak vagy a sivatag pacsirtájának nevezik, mert valóban tud nyeríteni. Gondolj csak mindazokra a nyerítő szamarakra. Ez mind Abdón teljesítménye, de ezzel nem nagyon dicsekedhet. Gyorsan áttekintettük az utóbbi három bíró, Ibcán, Élón és Abdón történetét, mert nyilvánvalóan semmi építőt nem hajtottak végre, mint bírók. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Bírák könyve, 13. rész, 1. vers. Izrael ismételt hitehagyása van a filiszteusok elnyomása mögött. Talán a filiszteusok voltak a legkegyetlenebb ellenségei Izraelnek. Ezúttal az elnyomásuk 40 évig tartott. Ez idő alatt egy olyan bíróhoz érkezünk, akit nem hagyhatunk figyelmen kívül. A neve Sámson, és ő volt az egyik leghíresebb a bírók között. Valószínűleg sokkal több dicsőséges lehetőséget kapott, mint előtte bárki. Minden életpályájának és ragyogó jövőjének az előnyére szolgált, mégis kudarcot vallott. Ez nagy tragédiája ez ember életének. A 7. hitehagyási időszakban került a bírói tisztségbe, és bizonyos értelemben ő a bírók között az utolsó. Izraelt leigázták a filiszteusok, és csak részben szabadította fel Sámson. Jefte idejében egy kis polgárháború kezdődött el, és az egyre jobban kiterjedt, és a bírák könyve a teljes káosz leírásával zárul. Sámson vezetői szolgálatának idején megismerjük sikerének, erejének és kudarcának a titkát. Hadd ismételjem, hogy sohasem született még senki dicsőségesebb lehetőségekkel, mint ez az ember. Volt egy Dán nemzetségéből való ember, Torából, akinek a neve Mánoah volt. A felesége meddő volt, nem szült. Bírák könyve, 13. rész, 2. vers. Córá egy város volt Dán és Júda között, jó néhány kilométernyire Jeruzsálemtől. Mánoahnak és feleségének nem volt gyermekük. Ezért Sámson születése éppen olyan csodálatos volt, mint Izsáké, Józsefé vagy Benyáminé. Megjelent egyszer az Úr angyala az asszonynak, és ezt mondta neki: lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél, mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Bírák könyve, 13. rész, 3., 4. és 5. vers. Mielőtt Sámson megszületett, Isten már előre megjelölte őt. Isten emelte őt fel egy óriási feladatra, Izrael megszabadítására. Izrael népe rossz úton járt, mert Isten átadta őket a filiszteusok kezébe. Az Úr angyala megjelent Sámson édesanyjának, és megmondta neki, hogy a fia názír lesz. Emlékszünk Mózes 4. könyvének a názír fogadalommal kapcsolatos leírására. A fogadalom háromszoros volt. A názír nem érinthetett erős italt, és nem ehette a szőlőt semmilyen formában. Miért? Mert a bor a Szentírásban a földi öröm szimbóluma. Ez megvidámítja az emberi szívet. A názírnak az Úrban kellett megtalálnia az örömet. Az Efézusi levél 5. részének 18. versében olvassuk: ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Ha Krisztusnak akarunk tetszeni, akkor benne kell megtalálnunk örömünket. Valójában az öröm a Szentlélek gyümölcse. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Galata levél, 5. rész, 22. és 23. vers. Az öröm a Szentlélek egyik gyümölcse, és annak meg kell teremnie az én és a te életedben egyaránt. Másodszor a názírnak nem volt szabad levágnia a haját. Mit jelentett ez? Az első korintusi levél 11. részének 14. versében Pál apostol ezt mondja. Vajon maga a természet is nem arra tanített titeket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját? A Szentírás szerint a hosszú haj tisztességtelenség a férfinak. A názír azonban kész volt elhordozni a hosszú haj gyalázatát, és ezért nem volt szabad levágnia a haját. Azután nem közeledhetett holttesthez. Istennek kellett első helyre kerülnie az életében minden rokona fölött. Az Úr Jézus mondta Lukács evangéliuma 14. része 26. és 27. versében. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy semmit és senkit sem helyezhetünk Krisztus elé. Napjainkban éppen ezt tévesztjük el a szemünk elől. Sámson názír volt. Isten embere volt, és ez volt sikereinek a titka. Nagy feladat elvégzésére született, és eredményeinek titka Istenben volt. Sajnos sohasem tudta betölteni Istentől kijelölt feladatát. Megfigyelted-e, hogy mit mond az 5. vers? Sámson kezdte megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. A siker az ajtaján kopogtatott. Elindult az úton, de sohasem ért célba. Kezdte megszabadítani Izraelt, de sohasem végezte el a feladatát. Sok keresztény hozzá hasonlít. Nagyon jól indulnak, de nem fejezik be munkájukat. Pál mondta a galatáknak, eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Galatákhoz írt levél, 5. rész, 7. vers. Harangkondulással indultak, és szú sercegéssel fejezték be. Sokan elkezdik olvasni a Bibliát, de félúton abba hagyják. Csak elindulnak, de nem fejezik be. 40 éven át lelkipásztor voltam, és sok embert ismertem, akik elkezdtek valamit, de sohasem fejezték be. Sohasem értek be a célba, amire elhívta őket Isten. Azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. És az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, amely Corá és Estáol között volt. Bírák könyve, 13. rész, 24. és 25. vers. Ezek a versek leírják Sámson erejének titkát. Sámson ereje nem a karizmaiban voltak, jól lehet a karjaival egyszer 1000 filiszteust ölt meg. Ereje nem a derekában volt, jól lehet a hátán cipelte Gáza kapuit, ami rendkívüli teljesítmény volt. Sámson ereje nem a hajában volt, jól lehet meggyengült, amikor levágták a haját. Sámson csak akkor volt erős, amikor Isten lelke indította fel. Nem a hajának levágása gyengítette meg őt. A haja az ő názír fogadalmának volt a jele. Isten lelke már nem volt vele, amikor a haját levágták. Miért? Mert nem tartotta meg fogadalmát. Manapság látjuk a testépítők hirdetéseit, amelyek bemutatják az embert a gyakorlat előtt és után. Először ott látjuk az embert, mint valami csenevész teremtést. Később úgy mutatkozik be, mint izomkolosszus. Még ha úgy is ábrázolják Sámsont, mint valami hatalmas izomembert, valószínűleg nagyon törékeny teremtésnek nézett ki. Azt hiszem, hogy alacsony és törékeny alkatú volt. A neve azt jelenti, hogy napocska. Hosszú haja volt. Talányokat szerkesztett. Iskolás fiúként szeretett játszani. Megengedte, hogy a nők bolonddá tegyék. Nem volt igazi férfi. Nem ő volt a legerősebb ember a Bibliában. Ő volt a leggyengébb férfi. Ez az ember odakötődött édesanyja kötényének a zsinórjához. Amikor azonban Isten lelke kezdte felindítani, akkor erőssé vált. Ha elhagyta őt Isten lelke, meggyengült, mint a harmat. Sámson korában az emberek meg akarták tudni erejének forrását. Nem jöttek rá, hogy Isten a világ erőtlenjeit választja ki, hogy elvégezze általuk a céljait. Csodálkoztak Sámsonon. Hogy képes ez a kis nyomorék véghez vinni ilyen hatalmas feladatokat? Csak egy magyarázat volt rá. Isten által. Imádkozzunk. Mindenható Istenem, csodállak téged, amint tanulmányozom a Szentírást, és figyelem a bírák történetét. Köszönöm, hogy tanulságod adod az ő esetüket nekem, hogy ne bízzam emberi erőben, tehetségben és képességben, hanem egyedül a te lelked erejében bizakodjam, és arra támaszkodjam. Segíts erre engem, az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen.